mecskéit, mint villogtatta közben, hosszú orra, mint himbálózott jobbra-balra, s vékony pókujjaival, mint kísérte a beszédet.
Nosza!
Kiáltott a főkonyha felügyelő, s karon fogta az udvarmestert.
Nosza, hadd legyen a tréfa kedvéért, menjünk a konyhába!
Több termen és folyosó haladtak át, s végül a konyhába értek. Hatalmas tágas helyiség volt, pazarberendezésű. 20 kemencében égett állandóan a tűz, közepében tiszta víz folydogált, halak úszkáltak benne. Márványból s drága fából való szekrényekben sorakoztak az edények, s azok a holmik, amelyeknek főzés közben mindig az ember keze ügyében kell lenniük. Jobbról-balról 10 terem, s bennük mindazoknak a jó falatoknak, s nyalánkságoknak garmadája, amiket Franciaországban, sőt a napkeleti országokban nagyevőknek csak kitaláltak. Sok-sok konyhainas szaladgált fels alá, és serpenyőkkel, tepsikkel, villákkal, meg szűrőkanalakkal csörömpöltek. Mikor azonban a főkonyha felügyelő a konyhába toppant, mindnyájan haptákba álltak, s már csak a tűz ropogását és a patakocska csörgedezését lehetett hallani.
Mit rendelt ma reggelire őfensége?
Kérdezte a mester az első reggeli készítőtől, egy öreg szakácstól.
Uram, dánlevest méltóztatott rendelni, meg vörös hamburgi galuskát.
Jó, mondta a főkonyha felügyelős, odafordult Jakabhoz.
Ő hallottad, mit óhajt reggelizni az úr? Bízol-e magadban, hogy ezt a nehéz ételt el tudod készíteni? A galuskával semmi esetre sem tudsz megbirkózni. Ez titok.
Mi sem könnyebb annál, felelte általános csodálkozása a törpe. Mókus korában ugyanis gyakran csinálta ezeket az ételeket. Mi sem könnyebb, ő csak a leveshez vaddisznózsírt, zöldséget, tojást, a galuskához pedig, mondta halkabban, hogy a konyhamester meg a reggeli készítő alig hallhatták, a galuskához pedig sokféle húst kérek, némi bort, libazsírt, gyömbért, s egy bizonyos gyökeret, melyet gyomorvigasztalónak hívnak.
Ha, micsoda varázslónál tanultál?
Hüledezett a szakács.
Mindent hajszál pontosan elmondtál, sőt, a gyomorvigasztaló gyökeret magunk sem ismertük, pedig az valóban még ízletesebbé teszi a galuskát. Ó, te csoda szakács!
Ezt nem gondoltam volna, mondta a főkonyha felügyelő. Hadd tegyünk hát vele próbát. Adjátok oda a kért dolgokat, edényt, meg mindent, s engedjük, hadd készíts el a reggelit.
Úgy tettek, ahogy parancsolta, s mindent oda készítettek a tűzhelyre. De hát kiderült, hogy a törpe alig ér fel orrával a tűzhely lapjáig. Egymásra tettek hát néhány széket, rájuk egy márványlapot, s felszólították a csoda emberkét, fogjon a mutatványhoz. Nagy körben álltak körülötte a szakácsok, kukták, szolgák, meg mindenféle udvari népség. Nézték, bámulták, mi ügyesen fürgé jár a keze, mindet mi tisztán, takarosan csinál. Midőn az előkészülettel megvolt, megkérte őket, tegyék mind a két fazekat a tűzre, s pontosan addig tartsák rajta, amíg nem kiállt. Ekkor számolni kezdett. 1, 2, 3, s így tovább, egészen 500-ig számolt, majd felkiáltott. Áj! A két fazekat levették, s a kicsike felkérte a főkonyha felügyelőt, kóstolja meg a főztjét. Az első szakács egy kuktával aranykanalat hozatott. Megöblítette a patakban, és átnyújtotta a főkonyha felügyelőnek. Ez nagy ünnepélyesen a tűzhelyhez lépett, merített az ételből, megkóstolta, szemét behunyta, nyelvével csettintett a gyönyörűségtől, majd így szólt.
Ízletes, nagyon ízletes, nem óhajt belőle egy kanálkával, udvarmester úr?
Az udvarmester meghajolt, elvette a kanalat, megkóstolta az ételt, s azt sem tudta, hova legyen gyönyörűségében.
Tisztelet a művészetének, kedves reggeli készítő uram! Kell, med igen jártas szakács, de ilyen pompásat még sem levesben, sem hamburgi galuskában sohasem csinált.
Az első szakács is megízlelte most, majd a törpe kezét tiszteletteljesen megrázta, s így szólt.
Emberke, e művészet mestere vagy. Bizony, a gyomorvigasztaló gyökér az adja meg az egésznek sajátos zamatát.
Ebben a szempillantásban toppant a herceg belső inasa a konyhába, s jelentette, hogy az úr reggelizni óhajt. A fogásokat most ezüst tálcákra tették, s beküldték a herceghez, a főkonyha felügyelő pedig a kicsikét szobájába vitte, hogy eltársalogjon vele. De jóformán bele sem kezdtek még a beszélgetésbe, már is jött egy futár, s a főkonyha felügyelőt a herceghez hívta. Az gyorsan ünneplőbe öltözött, s ment a futár után. A herceg igen elégedetnek látszott. Mindent elfogyasztott, ami az ezüst tálcán volt, s éppen a szakállát törölgette, amikor a főkonyha felügyelő belépett hozzá.
Hallod-e, főkonyha felügyelő, mondta, a szakácsaiddal eddig is nagyon elégedett voltam. De mondd csak, ki készítette ma a reggelimet? Ilyen ízletes még sohasem volt, amióta atyáim trónján ülök. Mondsza, hogy hívják azt a szakácsot, hogy néhány aranyat küldjek neki ajándékul?
Uram, ez valami csodálatos história, felelte a főkonyha felügyelő, és elmesélte, hogyan hoztak elébe ma reggel egy törpét, ki mindenáron szakácsnak akart elszegődni, s hogy mint folytatódott az egész. A herceg határtalanul elcsodálkozott. A törpét magához hívatta, kikérdezte, kicsodas honnan került ide. Erre a szegény Jakab persze nem mondhatta meg, hogy elvarázsolták, s azelőtt mint mókus szolgált. Mégis az igazságnál maradt, s elbeszélte, hogy most se anyja, se apja, s egy vénasszonynál tanult szakácskodni. A herceg nem kérdezte tovább, csak jót mulatott új szakácsának sajátságos termetén.
Ha nálam akarsz maradni, mondta, évenként 50 aranyat. Egy ünneplőcs, ezen felül még 2 pár lábra valót is adok neked. Ennek fejében azonban naponta magad készíted a reggelimet. Javasolnod kell, hogyan főzzék az ebédet, s egyáltalán a konyhámmal kell foglalkoznod. Mint hogy pedig palotámban ki tőlem kapja a nevét, a te neved ezen túl orvos lesz, és az alkonyha felügyelő rangját viseled.
Orros a törpe leborult Franciaország hatalmas hercegének lába elé, s megígérte, hogy hűségesen fogja szolgálni. Így hát a kicsike biztos kenyérhez jutott, és becsületet szerzett hivatalának. Mert elmondhatjuk, hogy a herceg egészen más ember lett, amióta orros törpe a házában tartózkodott. Máskor gyakran szottyant kedve a tálcákat meg tányérokat a szakácsok fejéhez verni, bizony még a főkonyha felügyelő fejéhez is, úgy odavágott egyszer dühében egy sült borjú lábat, mert nem sikerült elég puhára, hogy hanyatt esett, 3 napig nyomta utána az ágyat. A herceg ugyan dühében elkövetett tetteit néhány marék arannyal jóvá tette, de mégsem volt szakács, ki nereszketve s fogvacogva állott volna elébe. De mióta a törpe a palotában volt, mintha valami varázslat mindent megváltoztatott volna. A herceg most már nem 3-szor, hanem 5-ször étkezett naponta, hogy alaposan kiélvezhesse kis szolgájának művészetét, s mégsem vágott hozzá egyszer sem rossz képet. Nem, mindent újnak, pompásnak talált, derűs volt, jóságos, s napról napra kövérebb. Gyakran hívatta étkezés közben a főkonyha felügyelőt, meg orvos törpét, egyiket jobbjára, a másikat baljára ültette, és saját maga dugott szájukba egy-egy falatot az ízletes ételekből. Oly kegy, melynek értékét mindketten felbecsülték. A törpe a város csodája lett. Az emberek esedezve kértek engedelmet a főkonyha felügyelőtől, hogy a törpét szakácskodni láthassák. Némely igen előkelő férfiú annyira vitte a hercegnél, hogy szolgáik a konyhában a törpétől tanulhattak. Ez azután nem kevés jövedelmet hozott, mert mindenki naponta egy-egy fél aranyat fizetett. De hogy a többi szakácsnak kedvét ne szegje, és ne keltsen bennük irítséget, orvos az oktatás díját nekik engedte át. Így élt orvos majdnem 2 esztendeig rendkívüli jólétben és becsületben, s csak a szüleire való emlékezés szomorította. Teltek múltak a napok szürke egymás utánban, s akkor egyszer a következő történt. Orros törpe különösen ügyes és szerencsés volt bevásárlásaiban. Ezért hát valahányszor ideje engedte, mindig maga ment a piacra szárnyast és gyümölcsöt vásárolni. Egy reggel kiment a piacra, vizsgáló szemmel járt fels alá, és jó kövére hízott libát keresett. Ezt szerette a gazdája. Termete már rég nem keltett kacagást vagy csúfolódást, ellenkezőleg tiszteletet parancsolt, mert a herceg híres szakácsát ismerték fel benne, és minden libás kofa boldog volt, ha a törpe feléje fordította orrát. Hát egyszer csak a sor végén valami sarokban megpillantott egy asszonyt, ki szintén libát árult, de nem dicséri, kínálja áruját. Oda lépett hozzá, méricskélte, vizsgálgatta libáit. Gusztusára valók voltak, megvett hát hármat ketrecestől, feltette széles vállára, s hazafelé indult. Útközben feltűnt neki, hogy csak a libák ketteje csattogtatja a csőrét, meg gágok, ahogy közönséges libák szoktak. A harmadik azonban csendesen, magába roskadtan ül, nagyokat sóhajt, s úgy nyög, mint egy ember. Úgy látom, ez beteg, mondta magában a törpe. Sietnem kell, hogy megöljem és megsüssem. De a liba egészen érthetően így felelt.
Szúrj belém, s megmarlak én. Csavard ki a nyakamat, csak te halsz meg hamarabb.
Rémülten tette le orros törpe a ketrecet. A liba pedig szép okos szemével ránézett, s felsóhajtott.
Tű a teremtésit, kiáltott orvos. Kegyed beszélni is tud, liba kisasszony. Ezt nem gondoltam volna.
No, csak ne aggódjék, egy ilyen ritka szárnyas nem volna szívem elpusztítani.
De fogadni vernék, nem régóta leledzik ezekben a tollakban.
Tudom én, milyen az élet, hiszen egykor jó magam is hitvány mókus voltam.
Jól sejted, válaszolta a liba, hogy nem ebben a piszkos köntösben születtem. Bizony a bölcsőmnél nem azt énekelték, hogy Mimi, a nagy viharbakos leánya egy herceg konyhájában végzi be életét.
Nyugodj meg, kedves Mimi kisasszony, vigasztalta a törpe. Amint igaz, hogy becsületes fickó és ő felsége alszakácsmestere vagyok, úgy hidd el, hogy senki se esik a torkodnak. Saját szobámban rendezek be ketrecet neked. Élelmed lesz elég, és szabad időmet mindig szórakoztatásodra fordítom. A többi konyhabelinek azt mondom majd, hogy ezt a libát mindenféle ritka fűvel hízlalom. Aztán mihelyt alkalom kínálkozik, szabadon engedlek.
A liba könnyek közt rebegett köszönetet, a törpe pedig úgy tett, ahogy ígérte. Megsütötte a két másik libát, Mimi ketrecét azonban a saját szobájába helyezte, s a többieknek azt mondta, hogy ezt a szárnyast egészen különlegesen készíti majd el a hercegnek. Nem is közönséges liba eledelt adott neki, hanem süteménnyel, édességgel traktálta. Minden szabad idejét nála töltötte, szórakoztatta, vigasztalta. Kölcsönösen el is mesélték egymásnak történetüket, s orvos így módon tudta meg, hogy a liba viharbakos varázsló leánya, ki Gotland szigetén lakik. A varázsló egyszer összekülönbözött egy másik boszorkával, az őt ravasságban cselben felülmúlta, lányát pedig bosszúból libává varázsolta, elrabolta, s idehozta. Orros törpe szintén elmondta a maga történetét, s ekkor a liba így szólt. Nem vagyok tapasztalatlan így dolgokban. Én és testvéreim kaptunk atyánktól oktatást, persze csak annyit, amennyit tudományából szabad volt elárulnia. A kosarak körüli civakodás története, hirtelen átváltozásod, mikor megszagoltad a ma gyökeret, no meg a vénasszony némely szava, amelyet idéztél nekem, arra vallanak, hogy gyökérrel varázsoltak el. Ha megtalálod azt a gyökeret, melyet elvarázsolásodhoz a boszorka használt, megszabadulsz a varázslattól. Sovány vigasz volt ez a kicsikének, mert hol találja meg azt a gyökeret. De megköszönte Miminek a jó tanácsot, s némi remény költözött a szívébe. Ebben az időben tisztelte meg látogatásával a herceget egy szomszéd fejedelem, a barátja. A herceg magához hivatta a törpét, s így szólt.
No, orvos,
Itt az ideje, hogy megmutasd, hűségesen szolgálsz-e, s valóban mestere vagy a művészetednek. E fejedelem ugyanis, ki most nálam vendégeskedik, rajtam kívül közismerten a legnagyobb ínyenc. Igen nagy értője a finom konyhának, s ráadásul még bölcsember is. Gondoskodj hát róla, hogy asztalom napról napra jobban kivívja barátom elismerését és csodálatát. Kincstartóm rendelkezésedre áll, bármit kérhetsz tőle, mindent követelhetsz, amire csak szükséged van. S ha netán tudnál aranyat, s gyémántot zsírban kisütni, tedd meg! Inkább juss a koldusbotra, semmi piruljak előtte.
Így beszélt a herceg. A törpe pedig illedelmesen meghajolt, s eképpen felelt. Legyen, ahogy mondod, ó uram, mindent úgy fogok csinálni, hogy vendégednek gyönyörűségére szolgáljon. Most aztán a kicsi szakács elővette minden tudományát. Nem kímélte gazdája vagyonát, még kevésbé maga magát. Egész nap füst meg gőzfelhőbe burkolva sürgött a tűzhelynél, s hangja állandóan visszhangzott a konyha boltozatában, mint egy hadvezér parancsolgatott a konyhainasoknak meg a szakácsoknak. Az idegen fejedelem már 2 hete tartózkodott a hercegnél, és pompásan élt, csupa örömben. 5-ször étkezett naponta, nem kevesebbszer, s a herceg igen nagyon meg volt elégedve a törpe művészetével, mert vendége orcáján ugyancsak látta az elégedettséget. A 15. napon azonban az történt, hogy a herceg a törpét asztalához hivatta. Bemutatta a vendégének, a fejedelemnek, s megkérdezte, ínyére van-e a főztje. Csodálatos szakács vagy, szólt a fejedelmi vendég orvoshoz, s tudod, mi a jó konyha. Itt tartózkodásom egész ideje alatt egyetlen ételt sem ismételtél, s mindent remekül készítettél el. De ugyan mondd meg nekem, miért váradsz oly sokáig az ételek legjobbikával, a pástétomok királynőjével? A törpe szörnyen megijedt, mert sohasem hallott még a pástétom királynőről. De megemberelte magát, így felelt. Ó, uram, remélem, hogy orcád még sokáig fényeskedik itt ez udvarban, azért vártam ezzel a fogással, mert ugye mivel köszöntsön a szakács búcsúvételed napján, hanem a pástétomok királynőjével? Húgy, válaszolt kacagva a herceg. S nálam talán holtom napjáig akartál várni, hogy ezzel búcsúztas, mert még nekem sem készítettél soha ilyen pástétomot. A búcsúlakomára találj ki valami mást, mert holnap reggel ennek a pástétomnak az asztalon kell lennie. Legyen, ahogy parancsolod, ó uram, felelte a törpes, elment. De nagyon boldogtalan volt, mert gyalázata és szerencsétlensége napja érkezett el. Nem tudta, hogyan készítse el a pástétomot. Ezért hát bement a szobájába, és síratni kezdte végzetét. Ekkor hozzálépett Mimi Liba, aki szabadon járt kelt a lakásban ide-oda, s megkérdezte, mi az oka kétségbeesésének. Csillapis sírásod, mondta, amikor meghallotta, hogy a pástétomok királynőiről van szó. Ez a fogás gyakran került atyám asztalára, s én nagyjából tudom is, mi kell hozzá. Veszel ezt meg ezt, ennyit meg ennyit, s ha ez nem is éppen minden, ami tulajdonképpen szükséges hozzá, az urak észre sem fogják venni. Így szólt Mimi. A törpe pedig felugrott örömében, áldotta a napot, melyen a libát megvásárolta, s nekifogott a pástétomok királynője készítésének. Előbb csak egy keveset sütött belőle, próbaképpen. S lássatok csodát! Kitűnően ízlett, s a főkonyhamester, kinek adott egy kis kóstolót belőle, újra megdicsérte határtalan művészetét. Másnap nagyobb formában készítette el a pástétomot, s azon melegen, amint a kemencéből kikerült, feldíszítette virágkoszorúval, és a herceg asztalára küldte. Ő maga is legszebb ünneplőjébe öltözött, s belépett az ebédlőterembe. Midőn betoppant, a főtálalómester éppen azzal foglalatoskodott, hogy a pástétomot felszeretelje, s ezüst tálcácskán oda nyújtsa a hercegnek meg a vendégének. A herceg jókorát harapott belőle, szemét a menyezetre szegezte, s miután lenyelte, így szólt. Ah,
Ezt aztán joggal hívják a pástétom a királynőjének. De a törpém is minden szakácsok királya, nem igaz, kedves barátom?
A vendég apró falatkákat forgatott a szájában, ízlelgette, vizsgálgatta nagy figyelmesen, s csúfondáról